Kezdjük a te személyes történeteddel, hogy te hogyan kerültél kapcsolatba a családfakutatással. Én most a beszélgetés előtt fél perccel szembesültem vele, hogy a te végzettséged az pszichológus. Azt hittem, hogy esetleg valami történészi vonalról indultál el a családfakutatásban, de akkor lehet, hogy a pszichológia felől?
Pontosan, ezt nagyon jól gondolod. Nagyon-nagyon sokan, akik családfakutatást végeztek, valóban inkább erről a történészi oldalról indulnak, de az én oldalam inkább valóban a pszichológiáról indul. Én pszichológusként végeztem az egyetemen, és a mesterképzésem alatt 2019 és 21 között csináltam még egy családterápiás képzést is, ugyanis azt éreztem a tanulmányai folyamán, hogy a családterápia és a családokkal és a párokkal való munka, mint pszichológus, az az, ami engem a leginkább vonz. És ennek a két éves képzésnek az egyik nagy feladata volt az egy önismereti képzés, ahol kicsit ránéztünk arra, hogy mi hogyan vagyunk a saját családunkban, mik azok a minták, amiket hozunk, és ennek egy konkrét kiemelt féléves projektje volt az, hogy kutassuk fel a saját családfánkat, és aztán ezt prezentáljuk a többiek előtt. Én addigra már azért foglalkoztam ezzel a témával, tehát hogy nem jött teljesen újdonságként, de mégis ennek a két dolognak így az ötvözete aztán nagyon arra motivált, hogy ebben részletesebben is belássam magamat, és nagyon azt tapasztaltam ez alatt az önismereti képzés alatt, hogy mindaz a dolog, amit a saját családomról megtudtam, akár az élő családtagokról, meg természetesen a felmenőktől, az nagyon-nagyon sokat adott ahhoz, aki én vagyok. Talán az első lépések valóban innen jöttek.
Amennyire lehet személyes ez a beszélgetés, ezt te döntöd el, hogy erre hogyan válaszolsz, de elárulsz nekünk valamit a családod történetéből, amiből ez következik, amit mondasz, hogy te jobban megismerted magadat azáltal, hogy milyen felmenőid vannak?
Az egyik példa, ami talán eszembe jut, az, hogy az egyik nagymamám, ő valahogy soha nem volt ez a nagyon mesélős nagymama. Próbáltam őt többször kérdezgetni dolgokról, és valahogy így mindig azt mesélte, hogy hát ő erről nem nagyon tud semmit, nem emlékszik rá, és a többi. És aztán, ahogy elkezdtem kutatni az ő felmenőit, akkor megtudtam, hogy az ő édesanyja, az én dédnagymamám, akit még személyesen is volt lehetőségem ismerni sok éven keresztül, neki az összes testvére Amerikába vándorolt, egy részük még itt a két világháború között önkéntesen, egy részük aztán a német felmenői hátterük miatt a második világháború után kitelepítésre kerültek, és dédnagymamám, amikor ő volt az egyetlen egy gyermek, 8 gyermek közül, aki Magyarországon maradt, és az összes további 7 testvére, illetve a szülei is, mondom, vagy Amerikába, vagy egy részük aztán Németországba került, és ő nagyjából ilyen 22 éves volt, amikor a családtagjai elhagyták, vagy el kellett menniük abból a kis településről, ahonnan ők származtak, és igazándiból egy-egy testvérével találkozott utána személyesen, és a többiekkel csak levelezés útján tartotta a kapcsolatot, ameddig éltek. És ő például ez a történet nekem nagyon segített abban, hogy rálássak, hogy ő azért nem tudott az ő felmenőiről, mert egyszerűen már nem éltek az országba, és nagyon, nagyon nehéz volt a kommunikáció leveleken, meg stb. Keresztül.
És ezt te a kutatásod nyomán találtad meg az Amerikába szakadt hozzátartozóidat, vagy megtaláltál egy levelet mondjuk a családi, nem tudom, valami mappában, és innen indult ennek a felkutatása?
Onnan indult, hogy én megtaláltam az információkat, illetve aztán volt egy-egy másik családtag, aki a nagymamám ágán van, akinek volt konkrét emlékezete arról, hogy igen, itt több testvér külföldre jutott, és aztán ennek én elkezdtem utána nézni, itt amúgy pont a Covid időszakában vagyunk, ami egy nagyon-nagyon sötét időszak volt, azt gondolom sok szempontból, de családfakutatás és a ráfordítható idő szempontjából viszont egy igazi időparadicsom, mert hát úgyse tudtunk sehova menni, úgyhogy akkor lehetett az időt a számítógép előtt ezzel foglalkozva tölteni. Úgyhogy nekem lehetőségem volt aztán, ami a legnagyobb segítséget jelentette, az volt, hogy Amerikában van egy nagyon jó újságcikkes adatbázis. És én erre regisztráltam, és ott, ahogy elkezdtem rákeresni a felmenőimnek a nevére, tehát a déd nagymamám testvéreinek a nevére, akkor rengeteg találatot és rengeteg újságcikk bejegyzést kaptam tőlük. Akár az ő halotti gyászjelentéseikről, akár arról, hogy éppen valaki, nem tudom én, 25 éves házasok, és emiatt bulit csaptak, szóval, hogy én nagyon-nagyon érdekes és sokrétű információkat találtam róluk, és aztán pont itt ugyanúgy a Covid alatt, aztán sok-sok óra keresés és tanakodás után sikerült megtalálnom azokat az élő leszármazottakat, akik ezeknek a dédnagymamám testvéreinek a gyerekei, unokái, dédunokái. Hát napra pontosan kb. Pont 3 éve most, hogy mi kint voltunk a férjemmel Amerikában, és személyesen is tudtunk találkozni ezekkel a családtagokkal, és hát életem egyik legmeghatározóbb élménye volt elmenni azokba a temetőkbe, ahol ezek a testvérekkel vannak temetve, illetve közösen átnézni azokat a fotókat, emlékeket, személyes történeteket, amik az én oldalamról, a magyar oldalról, az ő oldalukról, meg az amerikai oldalról fennmaradtak ezekről a felmenőkről.
Elképesztő történet. Ezek szerint az amerikai hozzátartozóid, vagy Amerikában élő hozzátartozóid szeretettel fogadtak, de azért ezt fel tudod idézni, hogy mondjuk az első, nem tudom, Facebook üzenetre mi volt a reakció? Tehát ők tudtak arról egyébként, hogy vélhetőleg Magyarországon élnek rokonaik?
Részben tudtak. Hál' Istennek addigra, ugye itt tényleg ilyen 20-21-et írunk, addigra már megvolt az a tapasztalatom, hogy nagyon-nagyon jól úgymond tudtam azt, hogy hogyan kell megfogalmaznom a levelet, vagy az üzenetemet ahhoz, hogy ők abból értsék, hogy én nem egy csaló, meg egy zsaroló, meg egy nem tudom én milyen spam ember vagyok. Aminek igazándiból nagyon egyszerű a lényege, csak az, hogy nagyon-nagyon konkrétan le kellett írnom, hogy én ki vagyok, és hogy melyik az ő, nem tudom én, szüleik, nagyszüleik, akihez én ilyen és olyan módon csatlakozok, és nagyon-nagyon konkrét dátumokkal, meg helyszínekkel, hogy értsék azt, hogy tehát, hogy olyan információ legyen, amit csak akkor tudsz, hogyha tényleg családtag vagy, és csatlakozol hozzájuk. Volt olyan üzenet, amit elküldtem, és nagyon hamar kaptam rá választ. Nyilván az elején kicsit óvatoskodóan álltak hozzám, de aztán nagyon hamar összehoztunk igazándiból ilyen videós beszélgetéseket, és akkor ott jobban meg tudtuk ismerni egymást. Én is elmondtam részletesebben, hogy én ki vagyok, ők is megosztottak információkat, és igazándiból a mai napig többé-kevésbé néha ritkábban, néha sűrűbben, de tartjuk egymással a kapcsolatot.
Elképesztő. Köszönöm, hogy megosztottad velünk a személyes motivációt, és akkor ez indított el téged arra, hogy ez annyira jól sikerült, megélvezted a kutatást, hogy arra gondoltál, hogy akkor te tudnál másoknak is segíteni, effektíve akár munkaként is, hogy mások családjának történetét és akár élő hozzátartozóit segítesz felkutatni?
Valóban. Azt gondoltam, hogy addigra egyrészt szereztem már sok-sok tapasztalatot, és tényleg a kezdeti hobbiból egy rendkívüli szenvedély, és hát részben függőség is valljuk be, vált, és aztán 2022 év végén döntöttem úgy, hogy akkor megpróbálok ebből egy munkaszintű vagy egy vállalkozás szintű dolgot is kreálni, de továbbra is alapvetően mentem tovább az én pszichológusi létemmel, és a családfakutatás az úgymond egy ilyen mellékes állás volt. Nyilván azért, mint a legtöbb vállalkozásban, az eleje az kicsit döcögősebb, de mostanra hál' Istennek azt mondhatom, hogy nincsen problémám azzal, hogy megtaláljanak a kliensek, és hogy tudjak másoknak is segíteni.
Folytatva a történeteket, most arra kérnélek, hogy mesélj nekünk egy-két olyan érdekes történetet, ami nem a te családod kutatási története, de dolgoztál vele, és nyilván úgy, hogy ne lehessen beazonosítani, hogy kiről beszélsz, de kíváncsi vagyok arra egyrészt, hogy volt-e valami neked érdekes családi történet, vagy akár ilyen összekötés, amit meg tudtál tenni, amire azt mondtad, hogy na ezért az egy történetén megért az egész vállalkozást elkezdeni, mert ezt a családot össze tudtam hozni, vagy ezt a történetet tudtam segíteni, előkeríteni?
Nem feltétlenül mondanám, hogy van így egy konkrét történet, vagy legalábbis így hirtelen most nem jut eszembe, de az én megkereléseim, hogyha így egy pillanatra még erre kitérek, akkor igazándiból én 3 nagy részre tudom osztani, és közben meg is találtam a két történetet is, ahogy most erről gondolkodok. Egyrészt nyilván vannak a saját magám megkeresések, amiknek egy része az olyan, hogy érdekel a családfakutatás, de nincs időm erre, nem tudom, hogy álljak hozzá, és inkább megkérnék valakit, aki ehhez szakszerűen ért, és végezzel ezt a munkát az én nevemben, akár úgy, hogy nem tudom én, valakinek születésnapja lesz, csináltam már olyan projektet, hogy valakinek születésnapja volt, és az volt a szülinapi ajándék a családtól, hogy kapott egy családfát, de nagyon-nagyon sok olyan helyzetben is dolgozó kliensekkel, akik már végeztek akár több éven keresztül munkát saját maguk, de azért itt-ott elakadtak, itt-ott nem sikerült felfedezni valamit, vagy valamit nem értenek, vagy társai, és akkor ezeket az elakadásokat nézem meg. Ez az egyik része a munkámnak. A másik része, ami nagyon-nagyon érdekes, az az, hogy több olyan megkeresésem van, ez minden esetben külföldi, vagy szinte minden esetben külföldi kliensektől, akiknek szintén ilyen hasonló történet, mint ez az amerikai, mint az előbb elmeséltem, hogy a világ valamelyik pontján élnek, de tudják, hogy Magyarországról származtak a felmenőik legalább egy ágon. És arra kíváncsiak, hogy esetleg van-e még, mondjuk az ő dédnagymamájuknak, aki még Magyarországon született, van-e még olyan testvére, vagy élő leszármazottja itt Magyarországon, aki megkereshető lehet. És pont, ha már itt ennek a hétnek az aktualitása van, ez a hét talán az idei évemnek a legkülönlegesebb pontja lesz az eddigiekben, ugyanis most szombaton fogok találkozni egy olyan amerikai klienssel, akinek másfél évvel ezelőtt kutattam fel az élő rokonait, és most itt van már kb. Egy másfél hete Magyarországon, és sok napot töltött abban a kicsike falucskában, vagy községben, ahonnan az ő felmenői származtak, és találkozott azokkal az élő rokonokkal, akiket én találtam meg neki. És aztán vasárnap, csak hogy még tetőzzük a hetet, pedig Szerencsre fogunk menni egy kanadai klienssel személyesen, akinek szintén a déd és ükszülők azok, akik kimentek ezúttal Kanadába, és ott is az volt a kérése, hogy jönne Európába, és szeretne megállni Magyarországon is, és szeretné, hogy megtaláljam, hogy van-e itt még valaki élő leszármazott azokból a testvérekből, akik Magyarországon maradtak. Úgyhogy ha erre kell gondolnom, ezekre a kliensekre, akiknek tényleg az élő családtagjait is sikerül megtalálni, és ezzel a kéréssel fordulnak hozzám, akkor azt gondolom, hogy az talán a legkülönlegesebb része az én munkámnak, bár imádom nyilván az előző generációkat is kutatni, de az, amikor két családot, akik talán egyáltalán nem is tudtak egymásról, tudok összehozni, az mind pszichológusként, mind családfakutatóként lehető legkülönlegesebb dolog a napomban.
És akkor itt a szerencsi történetnél ez történik meg? Tehát, hogy találtál élő hozzátartozókat?
Igen. Ugye ilyenkor minden esetben az történik, hogy a kliens, ugye a külföldi kliens, aki engem felkér a munkára, ő megadja mint azt az információt, akár fényképeket, akár neveket, akár dátumokat, akár bármit, ami rendelkezésre áll, ami fennmaradt információként, és akkor utána ebbe van családfakutató munka is, hogy azokat az adatokat ellenőrizzem, találjak esetleges további testvéreket, akiknek ugye a leszármazottjait kutathatom, tehát van ebbe egy nagy rész családfokkutatás, aztán utána jön ugye a nagyobb falat, ami annak a feladata, hogy akkor megtalálni, hogy akkor vajon ma kik lehetnek ezek az élő leszármazottak.
És ilyenkor te keresed meg személyesen az élő leszármazottat? Tehát megvan az info, hogy ki az, akkor te hívod föl, vagy írsz neki, hogy jó napot kívánok, ez is ez vagyok, ezzel a megbízással vagyok, és kapcsolatba akar elépni a Kanadában élő egyébként hozzátartozójával?
Igen, mert igazándiból soha nincsen a kliensnek konkrétan információ arra, hogy ki a magyar leszármazott. Tehát, hogy csak az a vágyuk, és az a reményük van, hogy valaki még van, aki ehhez a családhoz kapcsolódott, de hogy igazándiból eddig 3-4 esetet vettem összesen, amik ilyenek voltak, abban soha nem volt konkrétan meg a külföldi kliensnek, hogy ki az a személy, akit keresünk, hanem itt tényleg csak maga a felmenők vannak meg, és akkor az alapján keresek én tovább, hogy kik lehetnek a leszármazottak.
Elképesztő ez az egész, nagyon, nagyon izgalmas.
Ez az.
Hogyan reagálnak ezek a magyarországi személyek, akikkel így szembesíted őket, vagy nem, ez lehet, hogy nem jó szó, ellátod őket ezzel a meglepő információval, hogy valaki ismeretlenül is keresi őket, mert összeköti őket a család története. Milyen reakciók vannak?
Az esetek többségében, hál' Istennek, azt tudom mondani, hogy amúgy nagyon pozitív, tehát hogy nagyon meghökkennek, és mindig azt szoktuk így az első üzenetváltások során írni, hogy igen, ezt így nyugodtan emészszék, meg beszéljenek akár idősebb családtagokkal, hogyha van még a családban, mert lehet, hogy amúgy valakinek van még emlékezete, és amúgy az esetek többségében azért kiderül, hogy van egy nagy néni, van egy nagymama, van egy valaki, aki még ébe-hóba emlékszik arra, hogy jaj, igen, valaki kiment az USA-ba, Kanadába, ide-oda, amoda, de hogy utána ezek a személyes találkozások, fú, nagyon-nagyon-nagyon nehéz őszintén szavakkal leírni azt, amikor tényleg két család egyesül, és leülünk az asztalhoz, és átnézzük, hogy oké, akkor ki kicsoda, ki az, akiről tudunk információt, ki az, akiről nem, ki az, akiről van fotónk, ki az, akiről nem, és tényleg a szemünk előtt látjuk a múltat, és minden esetben ilyenkor ki szoktunk menni azokba a temetőkbe, ahol ezek az éppen akkor most magyarországi felmenők el vannak temetve, úgyhogy ez egy mindig egy egész napos projekt, de hogy a legkülönlegesebb napjaim az évemnek.
És akkor itt érdemes behozni a te pszichológus végzettségedet is. Van rá szükség?
Mindenki.
Tehát ilyenkor, de itt elvárják ezek a családok, vagy hogy milyen, vagy te tartod indokoltnak, hogy ilyen szempontból is közreműködj, hogy ezt fel tudják dolgozni, jól tudják kezelni?
Azt gondolom, hogy soha nem várják el, de nyilván az, hogy én pszichológus vagyok, azt gondolom, hogy az én hozzáállásomat, azt, ahogy ezt az egész napot viszem, ahogy előkészítem, azért abban nagyon nagy szerepet játszik ez a fokú elhivatottság. És természetesen azért minden egyes családban előfordulnak nehezebb történetek, amiket megdolgozunk. Szeretem ilyenkor kicsit belemenni, nyilván nem a legmélyébe, de hogy én mindig azt gondolom, hogy sokkal jobb tudni a nehezebb történetekről is, mert akkor tudunk velük mit kezdeni, míg hogyha nem tudunk róluk, akkor is tudnak ezek hatni ránk, csak úgy lebegnek a lebegőbe is, és olyan ijesztőnek tűnhetnek akár, de hogyha információnk van róla, akkor nagyon sok dolgot sokkal jobban meg tudunk érteni a saját családunkkal kapcsolatban.
Most mondok egy-két fikciót, de hogy ezeket mondjuk, ha volt ilyen, hogyan tudnád kezelni, vagy ha ilyen jönne veled szembe, így mit gondolsz, ez hogyan lehet segíteni, feldolgozni? Most ilyenekre gondolok, hogy például, ha kiderül a családfakutatás közben, hogy volt valakinek egy testvére, aki mondjuk elhunyt anélkül, hogy ismerte volna. Vagy lehet, hogy nem az ő testvére volt, de ugye a felmenők között mondjuk van olyan, aki nem tudom, gyerekkorában elhunyt. Vagy kiderül a családról olyan, akár ilyen politikai érintettség, ami ma ilyen cikinek számítana, nem mintha tehetnénk róla, hogy a felmenők mit tettek, de hogy akár egyik, akár másik nem kívánatos oldalnak a nem tudom milyen történeteiben vettek részt. Hogy ezeket mondjuk, ha valaki ezzel szembesül, akkor lehet, hogy az információ az tök jó, hogy kiderül, de ha nem pszichológustól kapja ezt meg, akkor lehet, hogy nem tud vele mit kezdeni szerintem. Én szerintem azért zseniális, hogy te egyben pszichológus is vagy, meg családfokutató, mert azt gondolom, hogy ebbe tudsz segíteni. Tudsz segíteni egy ilyen történetben?
Mindenképp törekszek rá. Itt a gyermek meghalt, itt egy saját példát hadd említsek, az én nagypapám, aki egy nagyon-nagyon fontos szerepet játszott az életemben, ő a legidősebb gyermeke volt, hárman voltak összesen testvérek, és ahogy elkezdtem kutatni az ő testvéreit, meg a szülőket, meg úgy alapvetően mindent vele kapcsolatban, illetve az ő ágával kapcsolatban, akkor megtudtam, hogy neki volt egy idősebb nővére még, aki nagyon-nagyon fiatalon egy pár hónaposan meghalt. Sajnos addigra az én nagypapám már nem élt, hogy ezt megkérdezzem tőle, de nem vagyok benne biztos a mai napig se, hogy amúgy ez a gyerekek körében tudott volt-e, hogy nekik volt az ő szüleiknek, tehát az én dédszüleimnek egy elsőszülött gyermekük, aki nem az én nagypapám volt, hanem egy lánygyermek volt, aki nagyon-nagyon fiatalon meghalt. Nem fogom soha ezt megtudni, és igazándiból úgymond mindegy is. De hogy azért nagyon fontosak, én azt gondolom ezek a történetek, mert segítenek kicsit belelátnunk a felmenőinknek az életébe. Egy másik ágon például van egy szintén egyenesági ők nagypapám, aki öngyilkos volt. És nagyon emlékszem, hogy pont ezt az ágat egy nagyon hamarra, vagy nagyon frissen még a kutatásaim elején botlottam bele. Ott azért nekem is meg kellett egy kicsit állnom, és ezt így feldolgozni, hogy ráadásul egy katolikus család, amiben nyilván egy 1930-as évekbeli öngyilkosság, tehát hogy úgy nem volt egy szép dolog, vagy úgy nem mondhatta azt a család, hogy na erre büszkék vagyunk. És hogy nyilván az, hogy egy ilyen helyzetek körül aztán mennyit a bú, és mennyi minden keletkezik, vagy akár szégyen, vagy akár megvetettség, azért annak nagyon nagy hatása lehet több generációra, és én abban hiszek, hogy igen, ezeket a történeteket nehéz hallani, és nehéz hallani azt, hogy mondjuk van egy 8 vagy akár 10 gyermekes család, ami 100-200 évvel ezelőtt teljesen normális volt, és abból a 8 gyermekből örülünk, hogyha 3 megéli a felnőtt kort, és a többi akár beleszületett gyengeség, akár bármilyen betegség, fertőzés, a többi kapcsán elhuny gyerekként, akár 2 hetesen, akár fél évesen, akár 8 évesen. És hogy ezek nagyon-nagyon nehéz történetek, amikkel én is a saját családom, illetve a klienseim kapcsán is folyamatosan találkozok, de hogy mégis ezek bennünk vannak, és ezek a történetek azt gondolom, hogy hatnak arra, ahogy aztán a nagyszüleink bántak a szüleinkkel, ahogy a szüleink bántak velünk, és aztán ahogy mi bánunk a saját gyermekeinkkel, és én azért gondolom azt, hogy ha bár nehéz ezekkel a témákkal, és ezekkel az adatokkal és információkkal ezeket megdolgozni, de mégis, hogyha ezeket megdolgozzuk, akkor az egy olyan erőforrásá tud válni a mi életünkben, ami a mai világban nagyon hasznos.
Mostanában az elmúlt években sokat lehet hallani erről a transzgenerációs kifejezésről, ez most pontosan gyakorlatilag az, amiről beszélsz, de akkor ebből igen, az következik, hogy az a tanácsod a mai szülőknek, hogyha megtudnak ilyen történeteket a családjukból, akár ez az öngyilkosság, akkor vagy egy nagyon korán elveszített felmenő, akkor azt érdemes a saját gyerekeinknek a maguk nyelvén, a maguk korában, de elmondani, hogy ez ne egy ilyen tovább örökített tabusítás legyen?
Igen, egyrészt elmondani, másrészt ebből erőforrást kreálni. Hogy hogyan tudunk ebből erőforrást létrehozni, egy nagyon egyszerű példa. Például tényleg, hogyha nézünk egy 8 gyermekes családot, ahol 3 gyermek éli csak meg a felnőttkort, akkor ha bár csak úgymond száraz adataink vannak, hogy valaki mikor született és mikor halt meg, én azt gondolom, hogyha egy picit tudunk a sorok között olvasni, akkor ebben azt láthatjuk meg, hogy igen, ott volt 2 szülő, akik dolgoztak, bármilyen munkát is végeztek, és születtek sorban a gyerekek, és bíztak abban, hogy az éppen akkor megszületendő gyermek egy olyan gyermek lesz, aki megéli a felnőtt kort, aki tudja vinni az ő nevüket és az ő családjuk történetét tovább, és nagyon szeretem a családterápiás képzésben a kiképző családterapeutámnak azt a szólását, ez Kozma Vízkeleti Dániel, hogy az, hogy ma mi itt vagyunk, az azt jelenti, hogy az előző generációk valamit jól csináltak, és ők bátorsággal, és rátermettséggel, és kitartással, és türelemmel, és harcolással, de életben maradtak, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos erőforrás, amit tudunk hozni a múltból.
Köszönöm a történeteidet, és akkor hagyj gördítsem egy tovább a beszélgetést. Arra szeretnélek kérni, anélkül, hogy rontanám a te vállalkozásodat, hogy egy-két kezdő tippet tudnál leadni olyan lelkes családfakutatóknak, akik még soha nem foglalkoztak ezzel, de el szeretnék kezdeni, mindenféle tapasztalat nélkül, és hol van az a pont, amikor érdemes téged bevonni, hogyha valakinek van kedve egyedül elkezdeni, és nem rögtön téged megbízni, nyilván az is egy megoldás, de tudsz egy-két ilyen sarokpontot mondani, ahol érdemes belekezdeni.
Mindenképp, és én alapvetően, ha bár ez a megélhetésemnek egy forrása, hogy ilyen munkát végzek, én azt gondolom, hogy mindig is arra buzdítom alapvetően az embereket, hogy végezzék ezt saját maguk, mert az az öröm, amit egy-egy felmenő megtalálása jelent, az még sokkal különlegesebb, hogyha ezt saját maguk kutatják ki. Úgyhogy amit én mindenképp javasolni szoktam mind a klienseimnek, mind a közösségi médiában, ahogy készítek erről a témáról posztokat, illetve videókat, az, hogy az a legelső információ, vagy az a legelső lépés, az minden esetben az, hogy írjuk össze a saját családunkban az, hogy mik azok az információk, amikre még emlékszünk. Itt kifejezetten írjunk össze neveket, a nők esetében lánykori vezetéknévvel, ha erre emlékezik bárki. Írjunk össze dátumokat, még akár ha ilyen tólig, vagy 1900-as évek eleje, az is támpont lehet. Írjuk össze, gondoljuk végig, hogy melyek azok a települések, amikről tudunk, hogy a felmenőink éltek. Látogassunk el azokba a temetőkbe, ahol a felmenőink el vannak temetve, és írjuk össze mindazt az információt, amit az egyes sírokon találunk. Itt megint ugye találhatunk neveket, találhatunk születési és halotti dátumok, akár egyes esetekben a házassági információ is néha-néha fel van tüntetve, illetve akár például egy síron sok esetben egyértelműen fel van tüntetve az, hogy kinek milyen családi kapcsolat volt azok között, a személyek között, akik az adott sírban el vannak temetve, és a legfontosabb még ezeken kívül, ami aztán 1895-től lesz fontos, az a vallásosság, ugyanis 1895. október 1-e előtt nem az állam végezte az anyakönyvek vezetését, hanem az egyes egyházi felekezetek, Úgyhogy az, hogy a mi felmenőink milyen vallásúak voltak, az nagyon nagy hatással lesz aztán arra, hogy hogyan, hogy hol fogjuk megtalálni magukat, a feljegyzéseket. Amit még így extrába szoktam javasolni, az az, hogy például azt gondoljuk át, hogy amikor mondjuk meghalt egy nagyszülő, vagy akár egy dédszülő, akit még ismertünk, akkor az a ház, az a lakás, ahol ő élt, azzal mi lett. Az továbbra is a család kezében van-e, ki lehetett az a személy vagy személyek, akik úgymond átnézték ennek a felmenőknek a dolgait, ki az, aki eltehette a halotti anyakönyveket, a leveleket, a bármit, ami azért egy személyesebb, mert azért az a tapasztalatom, hogy a legtöbb családban ezek a dolgok azért nem kerülnek kidobásra, ha bár sajnos van arra is eset, hogy igen. De hogy kicsit így ezt gondoljuk át, hogy ki lehet az a legidősebb nagynéni, nagybácsi, nem is feltétlenül kell az, hogy ez egy egyenesági felmenő legyen, akinek még lehet emlékezete és tudhat, vagy van-e, hogyha kisebb településről van szó, akkor van-e a falunak egy mindent tudó öreg bácsia vagy nénie, aki tényleg olyan észre rendelkezik, hogy rögtön fel tud nekünk sorolni olyan információkat, amit mi családtagként akár nem is tudtunk. És hogyha ezek az információk megvannak, akkor ezeket gyűjtsük össze, ezeket írjuk le valamilyen számunkra átlátható formában, és utána akkor el tudunk kezdeni kutatni. Én a saját kutatásaim igazándiból kb. 95%-át online végzem, nagyrészt amúgy ingyenes adatbázisban, én a Family Search-ot használom a munkám nagy-nagy részében, maximálisan tudom ajánlani, és azt gondolom, hogy aki ez iránt érdeklődik, az nem hoz rossz döntést, hogyha erre a platformra regisztrál és elkezdi bevinni a saját megszerzett adatait.
Nagyon szépen köszönöm a tippjeidet, és akkor a beszélgetésünk legvégére egy rádiónk szempontjából speciális kérdést hagyd tegyek meg. Itt a végén már szóba hoztad te is a vallási kérdést, hogy az Európa Rádió egy református fenntartású rádió. Ezért vagyok kíváncsi arra, hogy a református adatokkal te hogyan vagy, mennyire könnyű egy református családról, családfokutatásnál adatokat szerezni. Például ezek az anyakönyvek, amiben lehetne nézelődni, ezek digitalizálva vannak, vagy ilyenkor meg kell keresni annak a településnek a lelkészét, egyházközségét, és akkor ott telefonon kell kérni, vagy ezek hogyan működnek, és milyen tapasztalataid vannak, ha ilyen megkeresésekkel kell élned?
Voltak olyan családfák, amiket csináltam, és református felmenők voltak. Igazándiból az örömteli hírem van, hogy ezeknek a nagy-nagy része szintén ebben a Family Search-ben teljesen ingyenesen megtalálhatóak, tehát lettek digitalizálva az 1990-es évek környékén. Ami viszont az én munkámhoz csatlakozik, örömmel elmesélem, az az, hogy most már közel egy éve külső munkatársként dolgozok egy budapesti cégnek, a Helpers Hungary Kft-nek, akik sok-sok feladattal dolgoznak, de az egyik fő profiljuk az az, hogy külföldi állampolgároknak segítenek magyar állampolgárságot szerezni a saját magyar felmenőik mentén, és ennek az együttműködésnek egy nagyon fontos szelete az, hogy miután a kliens megadja számomra azokat az információkat, amivel ő rendelkezik a saját felmenőiről, utána én ezeket ellenőrzöm, vagy a hiányzó adatokat kikutatom, és utána konkrétan a hivatalos dokumentumokat, akár egy születési anyakönyvet, akár egy házassági anyakönyvet, akár egy keresztlevelet, egy házassági levelet, ezeket utána nekem hivatalosan ki is kell kérnem, tehát nem elég maga a bejegyzésnek mondjuk egy másolata, és pont most egy néhány héttel ezelőtt kellett Miskolcról a diósgyőrieket megkeresnem, a református egyházközösséget, ott egy 1859-es, tehát már nem tegnapra datálható születési keresztlevél kiállításával kapcsolatban, és egy fantasztikusan gyönyörű négy oldalas dokumentumot küldtek meg, amiben bizonyították, vagy jóvá hagyták azt, hogy valóban az általam leírt személy valóban 1859-ben diósgyőrön született, de ugyanúgy csak, hogy itt valahogy Miskolc környékén maradjunk, korábban Szirmáról egy 1880-as születést kellett ikérnem, úgyhogy alapvetően nagyon izgalmas minden helyzet, amikor akár a papukat, akár a lelkészeket, vagy bármilyen egyházi vezetőt kell telefonon fölhívnom, és ilyen régi papírokat kikérnem, de hál' Istennek az eddigi közel egy éves tapasztalatom alapján nagyon igazándiból együttműködőek, és szívesen segítenek, és tényleg nagyon sokszor nagyon gyönyörű egyszerű kivitelben tudják aztán megküldeni ezeket a hivatalos általuk lepecsételt és aláírt dokumentumokat. Csak egy történetet szeretnék még mesélni itt az élő rokonok kapcsán, ami azt gondolom, hogy egy nagyon talán úttörő gondolatom, amit egyrészt a munkám során is nagyon sokat használok, másrészt a saját tapasztalataim vagy a saját kutatásom során, az, hogy én az élő rokonokat nagyon sokszor szeretem úgy kutatni, hogy elmegyek a temetőbe, ami hát ugye egy elég morbid gondolatnak is tűnhet, de hogy hogyan is csinálom ezt, ez nem folyik másképp, mint úgy, hogy megkeresem azt annak a személynek a sírját, aki egy például egy közös felmenőnk, vagy egy egyenesági felmenője annak a személynek, akit én próbálok élő személyként megkeresni, és minden esetben azt szoktam csinálni, hogy a síron hagyok egy levelet. Hogyha ez halottak napja előtt van kitéve, az a lehető legjobb időzítés az évben, mert az a tapasztalat, hogy ha máskor nem, akkor halottak napján a legtöbb családtag azért kiszokott látogatni a temetőkbe, és ezen az üzeneten igazániból ismét csak leírom azt, hogy ki vagyok én, illetve leírom azt, hogy az adott sírban eltemetett személy az, ahhoz én hogyan kapcsolódok, és csak arra biztatom őket, hogy én örömmel megosztanám mindezt a kutatási eredményt, amit én találtam, és kíváncsi lennék mindenre az információra, amik nekik vannak, és a végén megadok egy-egy elérhetőséget, hogyha megtalálták ezt az üzenetet, és van ebben nyitottságuk, akkor hogyan tudják felvenni velem a kapcsolatot. Ezt most már több éve használom ezt a metódust, és igazándiból nagyon-nagyon sok saját élő leszármazottat találtam, akikről amúgy nem volt információja a családomnak, és nagyon-nagyon különleges az, amikor utána összeülünk, és én hozom az általam kigyűjtött információkat, ők pedig összegyűjtik, amit nekik vannak otthon, és ha bár az elején, mikor összeülünk, még úgy kicsit idegenkedve ülünk egymás mellett, a beszélgetés végére mindig úgy jövök el ezektől a rokonoktól, mint hogyha egész életünkben ismertük volna egymást, úgyhogy talán még ez egy ilyen kis útra való jó tanács azoknak, akik akár élő felmenőket szeretnének keresni, akár például mondjuk távolabbi rokonokról szeretnének fényképeket összegyűjteni.